33. Fejezet. Edward mint király. Miles Hendon elég festői, nem mindennapi figura volt, mielőtt a London Bridge belekeveredett a verekedésbe, hát még mikor kikerült belőle. Alig volt valami pénzecskéje, mikor belekerült, de mikor kikerült belőle, nem volt egy fityingé sem. A zsebtolvajok utolsó garasától is megfosztották. Annyi baj legyen, csak a fiút meg tudná találni. Katona emberként nem csak úgy vaktában vágott neki a feladatnak, hanem mindenek előtt haditervet ecelt ki. Mit tehetett a legvalószínűbben a fiú? Hová mehetett a maga fejétől? Nos, okoskodott Miles, természetesen régi tanyáját keresi fel először, mert ez kótyagosnak, egészségesnek, pontalannak és kitagadottnak egyaránt természetes ösztöne. De hol lehet a régi tanyája? Rongyait és azt a zsiványforma ember tekintve, aki ismerni látszott a fiút, sőt egyenesen napjának mondotta magát, otthonának alkalmasint London valamelyik legszegényebb és legalávalóbb negyedében kell lennie. Vajon sokáig kell kutatni utána, és nehezen talál-e rá? Nem, úgy vélte, könnyen és hamarosan rábukkan. Nem magát a fiút fogja keresni, hanem a csődületeket, valami kisebb vagy nagyobb embergyűrű közepében előbb-utóbb feltétlen megtalálja szegény kis barátját, amit szokása szerint a csúfolódó, ingerkedő tömegóriási mulatságára királynak mondja magát. Akkor majd Miles Hendon megnyomorít egy-kettőt ebből a csürhéből, és magcság viszi kicsi védencét, szerető szavakkal megnyugtatja, vigasztalja, és többé sose szakadnak el egymástól. Így vágott neki Miles a keresésnek. Órákon át csatangolt eldűgött utcákban, mocskos sikát orrokban, csoportokat és csődületeket keresve, és találvai számtalan, de még a nyomát sem a fiúnak. Eszer fölött meghökkentette ugyan, de nem csüggesztette el. Véleménye szerint nem a haditervben volt a hiba, csak abban számította el magát, hogy azt hitte, rövid ideig tart, pedig lám, mi hosszúra nyúlik. Mire nagy sokára reggelőtt, már nem egy mérföldet járt be, és nem egy csődületet kutatott át, de az eredmény csak annyi, hogy meglehetősen fáradt, roppant éhes és igen álmos volt. Valami reggelit kívánt, de megszerzésére semmi mód, hogy kérjen, eszébe sem jutott, és hogy kardját zálogba tegye, arra épp oly kevéssé gondolt, mint hogy megváljon becsületétől, ruhadarabjai egy némelyikétől tán megválhatna, de hamarabb lehet vevőt találni betegségre, mint eféle holmira. Délben még mindig csatangolt, mégpedig ezúttal a koronázási menetet követő sokaság között, mert úgy okoskodott, hogy a királyi pompa nagy erővel vonza kicsi bolondosát. Követte hát végig Londonon a menet minden kacskaringóját és minden útját, egészen a Westminsterig és a Székesegyházig. Ide-oda tolakodott a templom körül összegyűlt sokaságban, jó ideig tévetegen és kábán, majd neki indult azzal, hogy valami új és jobb haditervet próbál kifőzni. Amikor tépelődéséből lassan felocsúdott, azon vette észre magát, hogy a város messze a háta mögött, és hogy javában esteledik. A folyó közelében járt, a mezőn, szép vidéki kastélyok tájéka volt ez, nem olyan környék, ahol jó szívvel fogadják az ilyen toprongyost. Cseppet sem volt a hideg, lefeküdt hát egy sövény aljába, hogy pihenjen és gondolkozzék. Érzékei hirtelen kezdtek zsibbadozni, a tompa, messzi-messzi ágyúdörgés meglegyintette fülét, mire így szólt magában, az új királyt megkoronázták, és azon nyomban el is aludt. Már több mint 30 órája se nem aludt, se nem pihent. Fel sem ébredt, csak másnap, a délelőtt közepe táján. Bénán, meggémberedve, félig éhen holtan ébredt, megmosakodott a folyóban, égségét egy-két pint vízzel csillapította, és a Westminster felé kezdett vánszorogni, folyton korholva magát, amiért annyi időt elvesztegetett. Esélyme, az éjség új tervhez segítette. Megpróbál beszélni az öreg sirhún, Reimarlovval, és némi pénzt kér kölcsön tőle, majd pedig. De tervnek ez is elég egyelőre, ráír tovább szövögetni álmait, ha ezt elérte. 11 óra tájban érkezett a palotához, és noha fényes sokaság haladt ugyanebben az irányban, áll a ruhájának, nem maradt észrevétlen. Közelről fürkészte az emberek arcát, hát ha találnak közöttük olyan jó indulatút, amelynek tulajdonosa hajlandó üzenetét bevinni az öreg udvarnagyhoz. Mert arról, hogy ő maga személyesen bejusson a palotába, egyszerűen szó sem lehetett. És ekkor a mi pálcás fiunk haladt el mellette, megfordult, alakját jól végigmérte, és így szólt magában. Ha ez nem a kóbor lovag, aki értő felsége úgy oda van, szamár legyek, ha ugyan eddig is az nem voltam. Az utolsó rongyig megfelel a leírásnak, hogy az Isten két ilyen teremtsen, igazán a csodatétel apró pénzre váltása volna. Bár találnék valami kifogást, hogy megszólíthassam. Ettől a gondtól azonban maga Miles Hendon kímélte meg, ugyanis feléje fordult, ahogy már az ember általában megrezzen, ha valaki erősen nézi hátulról, és mivel nagy érdeklődést fedezett fel a fiú szemében, hozzálépett és megszólította. Te éppen most jöttél ki a palotából, oda tartozol? Oda, uram! Ismered a sirhún, Reimarloft? A fiú meghökkent, és így szólt magában. Úristen, az én boldogult öreg apámat! Hangosan pedig így válaszolt. Nagyon jól ismerem, uram! Nagyszerű! Bent van! Bent mondta a fiú, magában pedig hozzátette, a sírban. Megkérhetnélek arra a szívességre, hogy jelentsd a nevemet neki, és mondd meg, hogy szeretnék vele néhány szót szólni. Készséggel, jó uram. Akkor hát mondd meg neki, hogy idekint van Miles Hendon, Sirricard fia. Nagyon leköteleznél, kedves fiam. A fiú csalódottnak látszott. A király nem ilyen nevet említett, mondta magában, de nem baj, ez az ikertestvére, ez bizonyosan hírt tud adni ő felségének a másik, hogy is hiákról. Így szólt hát Mileshoz. Állj ide egy pillanatig, uram, és várj, amíg választ hozok. Hendon a megjelölt helyre húzódott, fülke volt a palota falában, benne kőpad, rossz időben az őrök menedék helye. Alig hogy leült, néhány alabárdos haladt el ott egy tisztel. A tiszt meglátta, embereit megállította, és azt parancsolta, bújjék elő. Hendon engedelmeskedett, azonnal elfogták, mint a palota területén órálkodó gyanús alakot. Kezdett rútul festeni a dolog. Szegény Miles magyarázkodni akart, de a tiszt durván elhallgattatta, és embereinek megparancsolta, vegyék el a kardját, és motozzák meg. Adná az Isten, hogy találjanak valamit, mondta szegény Miles, magam is eleget kotoráztam, és hiába, pedig nagyobb szükségben vagyok, mint ők emmiék. De nem találtak mást, csak egy levelet. A tiszt felbontotta, és Hendon elmosolyodott, mikor megpillantotta az ákombákomot, melyet elvecett kicsi barátja vetett papírra még Hendon halban a magyászos napon. A tiszt arca, amikor az angol változatot elolvasta, elsötétült, Miles arca azonban, amint hallgatta, éppen ellenkező szint töltött. Egy újabb trón követelő. Kiáltott fel a tiszt. Bizisten, úgy szaporodnak manapság, akár a nyulak. Fogjátok meg ezt a zsiványt, emberek, és jól vigyázzatok rá, míg ezt a fontos levelet bejuttatom ő felségéhez. Elsietett, Hendon pedig ott maradt az alabárdosok markában. Most aztán véget érnek szenvedéseim dörmögött magában, mert nyilvánvaló, hogy kötélre jutok-e kis fikálmány miatt. És mi lesz az én szegény kicsi barátommal? Csak a jó Isten tudja. Nem sokára azonban meglátta a nagy sietve visszatérő tisztet, és összecette minden bátorságát, hogy a bajor férfiasan nézzen szembe. A tiszt megparancsolta embereinek, hogy fogjuk a teresszékre, és adják vissza a kardját, azután tisztelettel meghajolt, és így szólt. Uram, kegyeskedjék követni engem. És Hendon követte. Ha most nem a halál és az ítélet útján állnék, miért is takarékoskodnom kell a bűnnel, megfojtanám ezt a gaz fickót gúnyos udvariasságáért. Mormogta a foga között. Átvágtak egy népes udvaron, és a palota főkapujához értek, ahol a tiszt újabb meghajlással látotta Hendont egy díszes öltözetű ajtónállónak, aki nagy tisztelettel fogadta, ezt szifra lakályok sorfalla között óriási csarnokon vezette át, ezek is illendőképpen hajbókoltak, amint elhaladt előttük, de csak úgy pukkadoztak az elfojtott kacagástól, ami derék madár ijesztőnk hátta mögött. Ma széles lépcsőn haladt vele föl, előkelőségek csoportjai között, és végül egy tágas terembe vezette, és utat tört neki Anglia egy begyűrt nemessége közt, hogy bejusson, ekkor meghajolt, figyelmeztette, hogy vegye le a kalapját, és ott adta a terem közepén, minden szem célpontjaként, nyíltatlankodó tekintetek, csúfolkodó fintorgások keresztüzében. Miles Hendon szörnyű zavarban volt. Tőle öt lépésnyire, mennyezetes trónuson ott ült a fiatal király, és fejét elfordítva beszélgetett valami emberforma paradicsommadárral, valami herceggel talán. Hendon megjegyezte magában, hogy ha az embert halálra ítélik élete virágjában, éppen elég keserves az ilyen nyilvános megszégyenítés nélkül is. Szerette volna, ha a király gyorsan elbánik vele, a közelében álló kinyalt alakok egyike másika kezdett meg lehetősen lopszátlanul viselkedni. Ebben a pillanatban a király egy kicsit fejjebb emelte a fejét, és Hendon jól az arcába láthatott. És majd, hogy a lélegzetét el nem állította ez a látvány. Mintha keresztül döfték volna, úgy állt ott, és bámult a szép fiatal arcocskára, majd felkiáltott. Mi csak, az álmok és árnyak királyságának ura a trónusán. Még dörmögött maga elé egyet mást, folyton csodálkozva, hülledezve, majd körös körbe jártatta tekintetét, a pompás gyülekezetet és a ragyogó termet alaposan szemügyre vette, és így mormogott magában, de hisz ez mind valóság, színvalóság ez, semmi esetre sem álom. Aztán megint a királyra nézett, és így panakodott tovább. Álom ez? Vagy Anglia igazi uralkodója és nem az ágról szakadt kis bolond, akinek vértem? Ki oldja meg nekem erejtét? Ekkor hirtelen egy ötlet villant fel az agyában, a falhoz szaladt, felkapott a céket, letette a terem közepén, és ráült. Szörnyű méltatlankodás morajlott fel, durva kéz ragadta meg, és valaki rá fölmett. Fel, faragatlan pojáca. Képes volna leülni a király jelenlétében? Az űrzavar felkeltette ő felsége figyelmét, kinyújtotta a kezét, és így kiáltott. Ne nyújjatok hozzá, joga van rá. A gyülekezet elképedve hőkölt. A király pedig folytatta. Tudjátok meg, ladik, lordok, uraim, ez az én hűséges, szeretett szolgám, Miles Hendon, aki ókörgyával védte meg fejerelmét esti bántalmaktól és talán a haláltól is, és ezért ő lovag a király akaratából. Hasonlóképp legyétek tudomásul, hogy magasabb szolgálatáért, melyel is uralkodóját kolbáctól és gyalázattól mentette meg, mert magára vállalta, ő Anglia perje, Kent grófja, és méltóságához illő aranyat és birtokot is nyer. Mi több, a kiváltság is, melyet az imént gyakorolt, királyi adomány, és azt is elrendeltük, hogy ivadékai apáról fiúra örököljék a jogot, hogy leülhessenek uralkodójuk előtt, évszázadról évszázadra, amíg a trónussal. Ne háborgassátok! Ketten, akik valami akadály miatt csak aznap reggel érkeztek vidékről, és alig 5 perce voltak a teremben, e szavakra szinte főbe kólintva kaddosták hol a királyra, hol nem adáni esztőre tekintetüket. Sirhuk és Labjedik volt ez a két alak. De az új gróf nem látta őket. Még mindig hülledezve csodálkozott az uralkodóra, és így motyogott maga elé. Lássatok csodát! Hisz ez az én kicsi koldusom. Az én kis bolondom. És még én akartam neki megmutatni, mi a nagy uraság, 70 szobás és 27 szolgáljú kastélyunkban. Ez az, aki ruhából világ életében csak rongyokat, simogatású rugást és eledelő moslékot kapott. És ezt fogadtam én fiamnak, és akartam embert csinálni belőle. Úristen, csak volna nálam egy zsák, hogy beledughassam a fejem. Aztán hirtelen eszébe jutott, mire kötelez az illendőség, térdre rogyott, és kezével a király kezében hűséget esküdött, megköszönte a birtokait, méltóságait. Azután felemelkedett, tisztelettudóan félreállt, még mindig minden szem céltáblája és érítségük tárgya. Most a király felfedezte Sirhukt, és haragosan szikrázó szemmel kiáltott. Fosszátok meg e tolvajt a mislandjától és lopott vagyonától, és aztán lakat alá vele, míg elő nem vecem. Arról Sirhukt elvitték. Ekkor mozgolódást támadt a terem másik végében, a gyülekezet ketté vált, és toncant furcsa, de díszes ruhában, egy ajtón álló nyomában végigvonult az eleven falak között. Letérdelt a király előtt, aki így szólt. Értesültem az elmúlt néhány hét történetéről, és igen elégedett vagyok veled. Az országot igazi királyi nagy lelkűséggel, könyörületességgel kormányoztad. Megtaláltad-e anyádat és testvéreidet? Jól van, gondom lesz rájuk, apát pedig kötélre jut, ha te is úgy akarod, és a törvény jóvá hagyja. Halljátok mind, akik itt vagytok. A mai naptól fogva azok, akik a király kegyelmét élvezik a Krisztus menhelye oltalmában, ezentúl nem csak testi, hanem lelki és szívbéli táplálékot is kapnak, és ez a fiú majd ott lakik, és élete folytáig fő rangja lesz a tisztes igazgató testületben. És mivel király volt, úgy illik, hogy nem csak közönséges tisztelet adassék neki, ennél fogva jegyezzétek meg jól a díszruháját, mert erről lesz megismerhető, és ezt senki se utánozza. Ez bárhova lép, ez emlékeztesse a népet, hogy egy időben király volt, és a megillető tiszteletet és köszöntést senki meg ne tagadja. A korona oltalmazza, a trón is tápolja őt, és tiszteletre méltó címelészen, a király párt fogoltja. A büszke, boldog toncanty felállt, megcsókolta a király kezét, majd elvezették a király elől. Nem is vesztegetett sok időt, szaladt anyjához, hogy mindent elmeséljen neki meg Mannek, Betnek, hadd örvendezzenek együtt.